Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Középpontban a középkor, immár 10. alkalommal. A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában nyíló tárlat szokás szerint az elmúlt év legizgalmasabb középkori leleteit mutatja be, s ezúttal visszatekint az elmúlt évtizedre is. Itt járunk a műsor első felében.
Részben 10 év leletanyagából válogatunk, részben bemutatjuk az elmúlt évnek a legszebb leleteit. Ugye ez a kiállítás úgy született meg, hogy mindenképpen szerettük volna az érdeklődő nagyközönségnek frissen bemutatni a leleteket, és minden évben az előző év legszebb a főváros területéről előkerült középkori leletét mutattuk be. Tehát az volt minden évben az újdonság, hogy azokat a kiállított darabokat, tárgyakat, azokat a nagyközönség még nem látta először. Látta, mert egy évvel, másfél évvel korábban ezek még a földben voltak.
17 novemberében sikerült rábukkanni, hát az az igazság, hogy szerintem ilyen boldogok még soha nem voltunk, hogy novemberi esőben temetőt kell bontani, ugyanis egy honfoglaláskori temető sírjai bukkantak elő. Az az igazság, hogy én 96-ban végeztem ugye honfoglaláskorosként, és ideig kellett várnom arra, hogy ilyesmi kerüljön elém.
Igyekeztünk úgy válogatni, hogy legyenek látványos darabok, önmagukban látványos darabok, faragott késnyelek, eszközök, egyebek, és olyan hétköznapi tárgyak is, mint például a kutyakoponyák, ami egy gyakori lelet, és vannak olyanok, amik a kettő között vannak, például a sólymászmadarak, meg egyéb vadmadaraknak a maradványai.
Ezután a határ túloldalára, Losoncra indulunk. Többször hallhattak már a közkincskeresőben a történelmi református temetőről, aminek sajnos egyre fogynak a magyar sírjai.
Én a ex-nejemmel a ezredforduló előtt feldolgoztuk ennek a temetőnek a teljes anyagát, ami azt jelenti, hogy több hetet jártunk ide, és kapalba lassúval jöttünk ki, hogy a avar alatt lévő sírköveket is kigyűjtsük, és akkor valamivel több mint 1000 sírhelyet azonosítottunk. Ma akkor is szlovák sírkő volt itt, ugyanis a felső részét a temetőnek már akkor is a város használta a reformátusok engedélyével. Ha összehasonlítom ahhoz az állapothoz, ami most van, és úgy látom, erről most nem készítettem ilyen pontos felvételt, minimum a fele azoknak a sírhelyeknek, amik mi akkor jegyeztünk, hát ma nincs itt.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában Terei György régésszel, a BTM középkori főosztályának vezetőjével, valamint Tóth Anikó és Daróczi Szabó László régészekkel, a kiállítás kurátoraival beszélgettem.
A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában vagyunk, a gótikus teremben, ahol néhány órá múlva nyitjuk meg a középpontban a középkor 10-es kiállítást. Ez egy jubileumi kiállítás, aminek az alcíme 10 év, 1000 történet.
Ezek szerint akkor ez a kiállítás elsősorban a történetekre és nem a leletekre fog koncentrálni? Ugye a megelőző 9-nél mindig voltak például kiemelt leletek, hát itt 10 évnek a leletanyagából válogatnak?
Részben 10 év leletanyagából válogatunk, részben bemutatjuk az elmúlt évnek a legszebb leleteit. Ugye ez a kiállítás úgy született meg, hogy mindenképpen szerettük volna az érdeklődő nagyközönségnek frissen bemutatni a leleteket, és minden évben az előző év legszebb a főváros területéről előkerült középkori leletét mutattuk be. Tehát az volt minden évben az újdonság, hogy azokat a kiállított darabokat, tárgyakat, azokat a nagyközönség még nem látta először. Látta, mert egy évvel, másfél évvel korábban ezek még a földben voltak. Itt most részben a legszebb leleteket mutatjuk be, illetve hát vannak olyanok, amik már korábban látott a nagy közönség, de vannak teljesen újak, amik akkor, amikor azon évnek a kiállítása volt, akkor még a restaurátoroknál volt. A történetek meg azért fontosak, mert úgy gondoljuk, hogy úgy érdemes egy tárgyat kiállítani, hogy annak valamilyen sztoria legyen, tehát valami miatt érdekes legyen. És hogyha ezt az érdekességet így vagy úgy vagy amúgy be tudjuk mutatni, akkor az a nagy közönség számára is sokkal érdekesebb lesz, izgalmasabb lesz.
Elindulunk innen a gótikus teremnek a bejáratától. Körülöttünk még ugye dolgoznak a kiállítás berendezésén, tényleg az utolsó simítások vannak, és rögtön, ahogy ide pillantunk jobb felé,
Itt az első tabló, a kezdetek felirattal. Ugyanezt a szöveget most nem olvasom el végig, de egy fura kis zöld sárkány van a tablónak az alján, egy másként szedett szöveggel. Ez mi volna?
Gondolkoztunk mindenképpen arról, hogy a gyerekeknek is adjunk olyan szöveget, amit ők el tudnak olvasni. Tehát minden egyes tabló alján egy rövid összefoglalásban, tulajdonképpen egy kérdésre válaszolva olvashatják el a gyerekek azt, hogy miről is szól a kicsit komolyabban megfogalmazott tablószöveg. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak a idősebb korosztálynak szóljon ez a kiállítás, tehát fontos az, hogy a gyerekek is megtalálják a szépséget és az érdekességet benne. Részben ezért vannak ezek a kis rövidebb szövegek, de hát rögtön a bejárat mellett egy múzeumpedagógiai fal is van, egy kis játékkal, ahol meg kell találni az egyes tárgyakat, amelyik a kiállításban el van rejtve, és aztán helyére kell illeszteni.
A gótikus terem, aki még nem járt volna benne, az tulajdonképpen egy alapvetően kétosztatú tér, hiszen középen pillérek választják ketté. Ez a terepi adottság, ez valahogy tükröződik a kiállításban is? Tehát különböző szakaszai vannak a tárlatnak?
Igen, igen, mindenképpen úgy próbáltuk ezt a kiállítást megrendezni, hogy ezek az adottságok érvényesüljenek. Ugye három nagy témakörrel foglalkoztunk, az egyik a települések, a másik a temetők, a harmadik pedig a városok. Tulajdonképpen ez a három nagy egység az, ami lefedi az elmúlt 10 évnek a kutatását, középkori kutatás itt a főváros területén, és megpróbáltuk ezeket a leleteket, ezeket az eredményeket, ezeket az ásatásokat ebbe a három témakörbe berakni.
A települések akkor elsősorban nem magáról a budai Várhegyről, Óbudáról, illetve Pest városáról, hanem a környező falvakról szólnak? Tehát a kezdetekről?
Részben a kezdetekről, de tulajdonképpen, ha megnézzük, végigvesszük a településeket egészen a török kor végéig. Tehát el lehet mondani, hogy ezekben a vitrinekben azok a tárgyak láthatóak, amelyek nem a három város, Pest, Buda és Óbuda területéről került elő. Azt látjuk, hogy a mai főváros területén egy, mondjuk ha az Árpád-kort vizsgáljuk, akkor olyan 30-40 falusi település volt, voltak kisebbek, voltak nagyobbak. Ezeknek a kutatottsága is különböző. Van, amelyikről olyan mértékben sokat tudunk, mert fel tudtuk tárni, hogy majdnem az egész kiterjedése megvan. Vannak olyanok, amelyeknek a bizonyítása mondjuk egy-egy csatornaárokból előkerült lelet miatt ismert, és hát vannak olyanok, amelyeknek vagy nem tudjuk a nevét, de kerültek onnan a leletek, vagy tudjuk a nevét, de még nem került lokalizálásra.
Közben ideértünk egy hatalmas térképhez, amin, hogyha jól látom, az elmúlt 10 évnek a régészeti munkái vannak rajta Budapest területén?
Igen, tehát a középkori főosztálynak a pozitív eredményeit láthatjuk. Sok-sok kis sárga pötty mutatja azokat a helyszíneket, ahol valamilyen középkori régészeti lelet vagy eredmény vagy objektum került elő. El kell mondani azt, hogy tehát nem ennyi munkánk volt, tehát itt az összes munka 1369 volt, ennyi régészeti beavatkozás volt. Ezek főként régészeti megfigyelések voltak, de el kell mondani azt is, hogy ezeknek a régészeti megfigyeléseknek egy nagy része negatív eredménnyel zárul.
Egészen pontosan, ahogy látom, körülbelül 90%-a zárul negatív eredménnyel, hiszen 10%-a a pozitív.
Igen, ez így van, és ez azért is fontos, sokszor megkapjuk azt, hogy miért kell oda kimennünk, mert a negatív eredmény is eredmény. Mert azzal, hogy ott nem találunk valamit, de ledokumentáljuk a körülményeket, akkor az a folt, az már kutatott lesz, az a terület kutatott lesz, és így tudjuk, hogy miért nincs ott semmi. Mert az is fontos, hogy azért nincs ott valami, mert mondjuk egy újkori építkezés, egy mély pince elpusztította, és amikor kint vagyunk, akkor látjuk, hogy az újkori építkezés az teljesen elpusztított mindent, és akkor tudhatjuk azt, hogy a mellette levő területen vagy telken, ahol nincs olyan mély pince, még várhatóak más dolgok. De vannak olyan üres helyek is, ahol ezért vagy azért nem találunk semmit, és ez is egy nagyon fontos információ a régészetre.
Neked ugye addig, amíg az ember ki nem ássa, addig nem tudhatja, hogy nincs ott semmi.
Ez így van, tehát hiába ismerjük a lelőhelyeket. Tehát itt is körülbelül lehet látni, hogy a Duna közelségenél van a legtöbb lelőhely, és a patakpartjain vannak a legtöbb lelőhelyek, de mindig vannak olyan izgalmas és érdekes dolgok, érdekes lelőhelyek, ahol újabb és újabb dolog előkerülhet. Azt is el kell mondani, hogy ezeket a lelőhelyeket, amit az elmúlt 10 évben kutattuk, sok esetben korábban elődeink kutatták, és az ő eredményeikhez tudjuk hozzárakni a mi eredményeinket, Valószínűleg ebben a műsorban elmeséltem már korábban azt a példát, de nagyon szeretem, és nagyon szemléletesen mutatja be a régészetet, hogy a régészet olyan, mint egy puzzle játék. Tehát vannak kisebb elemek, amik vagy összetartoznak, vagy nem tartoznak, vannak kisebb darabok, és mi is kisebb darabokat találunk, amit vagy hozzárakunk, mert hozzáillik, vagy nem, de lehet, hogy csak egy 50 évvel későbbi kis darab fog hozzá passzolni. Egyetlen egy nagy különbség van, hogy a doboz tetején levő képet, ami alapján tudjuk, hogy mit kell kirakni, ezt nem látjuk, tehát ez még egy különbség ebben a példában.
Ide értünk egy kis vitrínhez, és nekem ez a tárgy itt nagyon ismerős, harsánylejtőről talán 5 évvel ezelőtt találták?
2017-18-ban tártuk fel azt a temetőt, ugye 17 novemberében sikerült rábukkanni, hát az az igazság, hogy szerintem ilyen boldogok még soha nem voltunk, hogy novemberi esőben temetőt kell bontani, ugyanis egy honfoglaláskori temető sírjai bukkantak elő. Az az igazság, hogy én 96-ban végeztem ugye honfoglaláskorosként, és ideig kellett várnom arra, hogy ilyesmi kerüljön elé. Úgyhogy egy temető 44 sírját tártuk fel, a temetőt teljesen sikerült az örökségvédelmi hatóság közreműködésével, tehát nem csak az adott telket tárhattuk fel, hanem az összes környező telket, hogy mindenestől meg legyen az egész temető.
Én ugye több mint 25 éve járok már ásatásról ásatásra, de még nekem is emlékezetes ez a temető, hiszen annyira leletgazdag volt, ezen még én is meglepődtem.
Igen, nagyon-nagyon szép. Ahhoz képest, hogy egyébként egy köznépi temetőről beszélünk, tehát itt igazából a női sírok voltak a gazdagak, tehát az látszott, hogy az anyagi lehetőségeik megvoltak arra, hogy a kislányokat és az asszonyokat gazdag ruhadíszekkel temessék el. A férfiakon nem találtunk semmi olyat, ami az ő méltóság jelölni, tehát nem voltak veretes üvek, nem voltak fegyverek, viszont rengeteg női ruhadíszt találtunk, tehát hajfonatkorongot kislány mellett, veretes csizmát felnőtt nőnél, nyakláncot, aranyozott ezüst vagy aranyozott bronz ruhadíszeket, kettős csüngőket, gombokat, mindenfélét.
Most a kedvence van kén?
Igazából bizonyos szempontból igen, tehát kint lesznek a hajfonatkorongok, amiket én nagyon szeretek, tehát hogy ha nem is a legdíszesebb típus, ami a magyar leletanyagban előfordulhat, de mégiscsak van, és ez nem egy teljesen általános valami.
Hamarosan folytatjuk a 10. középpontban a Középkor című kiállításon készült riportot. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.